De jelenthet veszélyt. Ugye többféle verzió van, hogyha Karácsony Gergelyre ráindul Vitézi, és ráindul a Fidesz is, akkor is más eredmény jön ki, de ha mondjuk a Fidesz támogatja Vitézit, mert úgy dönt, hogy a végén abban látja a szakértőben most a Fidesz meg újdonsült politikáját, akkor el fogja veszíteni. Tehát, hogy az, amit Ungár
Péter... Akkor el fogja veszíteni Karácsony
Hát szerintem igen.
Gergely?
Igen.
Ez itt a Címlap Kunhalmi Ágnessel, az MSZP társelnökével, én Benyó Rita vagyok. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mit profitált a kegyelmi ügyből az ellenzék? Profitált-e?
Dele csapunk a lecsóba. De jogos kérdés. Tehát ugyanezt kérdezik tőlem a piacon, a Tesco-ban, a villamoson, és amerre járok, hogy mikor vártjuk le ezt a kormányt, és hogy tud-e az ellenzék profitálni. Hát szomorúan mondom, hogy egyelőre nem nagyon sokat. Nem nagyon. Mert hogy nincs az az alternatíva az ellenzéki oldalon, ami megmozdítaná a bizonytalanokat, illetve a kiábrándult fideszeseket is afelé vinni, hogy ne maradjanak ott a Fidesznél, vagy változás történjen. Ugye az MSZP nagyon régóta mondja azt, hogy ebben az autoriter rendszerben, amit a Fidesz kiépített, együtt kellene működnünk tartósan ahhoz, hogy egy valós alternatívát hozzunk létre. Ugye, ha demokrácia lenne, akkor tudnánk egymással versenyezni, de mivel egy fél diktatúra van, ami nagyon erőteljesen kiépült, és függőségi viszonyok millióit hozta létre, önnek nem kell mondanom a sajtót, vagy akár az állami igazgatást, a közigazgatást, a független demokratikus intézményeket hogyan gyűrte maga alá. Tehát ilyen viszonyrendszer mellett tartósan együtt kellene a NER-ben működni az ellenzéknek ahhoz, tehát ez mit jelent? Hogy amit még nem próbált ki az ellenzék, hogy nem csak egy-egy országgyűlési választásra állunk össze így vagy úgy, hanem két választás között is alternatívát, és most vagyunk a két választás között, tehát együtt kellene a pártoknak indulni az MSZP szerint az Európai Parlament és az önkormányzati választáson is.
Ha formálisan ez jelenleg nincs is meg, ilyen esetben, mint például ez a kegyelmi ügy, van-e olyan fórumuk, akár informálisan, ahol mondjuk a Szignál, amiből kidobták Márki-Zay Pétert a választás után, ahol ilyenkor egymásra írnak a pártelnökök, hogy figyeljetek, ez egy olyan sztori, amiben muszáj valahogy közösen gondolkodnunk.
Volt egy ilyen kísérlet, ebből lett egy kossuthéri tüntetés, amely szerintem tele is lehetett volna, ha nem azt látják az ellenzéki szavazók, akik valóban érdeklődnek a politika iránt, figyelik a politikát, akik aktív szavazók, aktív aktivisták, és kötődnek egyik vagy másik párthoz, és ő maguk is tudom, hogy együttműködést szeretnének. Tehát a Kossuth tér tele lehetett volna, ha nem azt a politikát látják 22 óta, amikor mi utoljára egy hosszabbat beszélgettünk, hogy mi történt a választásokon, hát szomorú és keserves, ami utána történt. Tehát az a sárdobálás, az a versengés, és ugye a verseny automatikusan felszínre hozza a vitákat. A viták és a durvuló hangnem folyamatosan azt hozza magával, hogy egyre nagyobb sárkupacot dobálnak egymásra az ellenfelek, és már nem is azzal foglalkoznak, hogy mi van Orbánnal, hanem egymást akarják legyőzni az ellenzéki oldalon, és az MSZP hiába mondja, hogy gyerekek, ez így nem lesz jó, mert 26 is be fog áldozódni, ilyen csúnya magyar szóval, tehát 26 is rámehet erre, tehát aki ma nem képes koalícióban gondolkodni, aki ma nem képes együttműködésben gondolkodni, attól hogyan várja el egy DK-s, egy bármilyen MSZP-s, vagy egyáltalán bizonytalan szavazó, hogy akkor ezek képesek lesznek 26-ban egy olyan közös konstrukciót, politikai és közpolitikai, tehát szakpolitikai úti tervet is adni, annélkül, hogy megölnék egymást kormányon.
Azt mondja, hogy volt egy ilyen közös gondolkodás, amikor ezt a tüntetést megszervezték. Ez ugyanakkor már a lemondások után volt. Hogyha visszamegyünk időben, ugye egy pénteki napon jelent meg először a 444-en a cikk, és utána csütörtökig, rákövetkező csütörtökig volt Orbán Viktornak ideje felkészülni, akkor állt ki ugye az alkotmánymódosítás ötletével. Tehát ott eltelt 5-6 nap, amit hogyha kicsit belegondolunk abba, hogy mi lett volna mondjuk az összödi beszéd idején, ha van 5-6 napja Gyurcsány Ferencnek, akkor lehet, hogy egészen más forgatókönyvben élünk azóta. Igen. Hogy kaphatott egy ilyen sztorinál 5-6 napot a Fidesz.
Úgyhogy nincs egy összetartó világ. Tehát, hogy szanaszét vagyunk, mindenki külön reagál, nincsenek összetolva sem az erőforrásaink, sem a gondolataink.
De ilyen esetben sincs.
Ilyen esetben is azt mondom, hogy ez ebből látszik, hogy mennyire nem tud profitálni, nem tudja kihasználni az ellenzék, mert bár reagál az MSZP külön, azonnal reagál a DK, azonnal reagál a Momentum, de nem látnak a választók egy egységes gondolkodást, csak a társadalmi növekvő elégedetlenség és nyomás hívta életre, és az MSZP-nek egyébként a folyamatos keresése, hogy gyerekek valamit muszáj lenne közösen csinálni. De hát ez megint nem szülte azt, volt egy tüntetés, ott elmondta mindenki, amit elmondott, és egész egyszerűen nem csak a tér nem volt tele, hanem nem ment tovább ez a történet. Tehát ma már túl vagyunk ezen a sztorin, azt érzem a közéletben. Tehát ma már a súlyokkal van a probléma, az új köztársasági elnök most igazat mondott-e vagy sem, tegnap levélben kérdeztem és küldtem el a levelemet köztársasági elnök úrnak, hogy mondja már meg, hogy tisztázza, mert már oly megtépázott köztársasági elnöki intézmény, egész egyszerűen rongyá van tépázva, és most önnel kapcsolatban is önnek lenne dolga az, hogy beszéljen az ország ne csak egyik, hanem másik feléhez, de most éppen egyikhez se beszél. Tehát ez a hallgatás, ez megint nagyon sokat mondó, és megint azt látom, hogy egyébként olyan a pártok egymással foglalkoznak, és nem csak az a szomorú, hogy a pártok leszámítva az MSZP-t egymással foglalkoznak, de nem hallják meg azt sem, ami mondjuk a Hősök terén megtörtént. Uh-huh. Tehát nem hallják meg azt, hogy igenis nagyon sok párt és párt nélküli szavazó mondja azt, hogy azt értjük, hogy a politikából a politikát nem lehet kivenni, hogy a politikából a politikusokat sem lehet kivenni, de akkor változzon meg a politika.
Erről mindjárt beszélünk, még csak próbálom szétszállazni ott az első napok történéseit, és próbálom azt megérteni, hogy mondjuk az elmúlt 13-14 év milyen olyan napi szintű működési változást hozott akár a pártokban, vagy akár egyébként az újságírókban, ami gátja annak, hogy egy ilyen ügy az ugyanúgy fusson végig, mint mondjuk 2006-ban. És itt most akkor gondolok arra, hogy benne van-e a pakliba, hogy kijön egy ilyen cikk, és önök azt gondolják, hogy ennek a vége úgyis rutinszerűen az lesz, hogy majd valamit reagál, vagy ellenreagál a Fidesz, majd valami sztorit kitalál, és következménye úgyse lesz. Tehát, hogy nem az van, hogy el vannak kényelmesedve bizonyos szempontból, és nem is fel sem merült önökben, hogy ennek ilyen bukás lehet a vége.
Bennünk felmerült, tehát mi azonnal próbálkoztunk a többi pártnál, hiszen de az MSZP mindig is az együttműködés pártján volt, tehát ezt nem kell bizonygatnom, mi már idegesítően azt mondják, hogy mindig összekartok fogni, de hogy egyébként valóban a választók 80%-a is ezt igényelni, a párt és a párt nélküli szavazóké is egyébként, tehát engem a Hősök terén is azzal találtak meg az ott lévő fiatalok is, hogy működjünk együtt, és igen, az elmúlt 14 évben kialakult egy rossz mechanizmus. Azt hiszem, ez nem csak a pártokra vonatkozik, amit most mondok, hanem az egész közéletre. Hogy ezek úgysem fognak semmibe belebukni. Ezekkel úgyse történet semmi, ráadásul nincs alternatíva. Tehát egyrészt, mivel nincs a túloldalon egy tartós együttműködés, egy közös, hihető, szavazható úti terv az Orbán utáni világra, illetve hogy hogyan jutunk el odáig, hogy megverjük őket. Ez okoz egy fásultságot. A másik pedig valóban egy kicsit azt érzem, hogy nagyon sokan ez a belekényelmesedés szó, ez így nem jutott eszembe, de valóban ez egy jó megfogalmazás. Mert úgy mindenki a közéletben úgy gondolja, hogy megtalálta ebben az autoriter rendszerben a helyét. Mert egy szavazók egy része eltartja ezt a lapot, eltartja azt a lapot, föl vannak osztva ezek a szerepek, és igazából úgy mindenki elvesztette a hitét. Miközben azért azt ne felejtsük el, hogy Orbán, amikor a évértékelőjében azt mondta, hogy a legerősebb rendszerben is, a legerősebb politikus is megverhető, mert mindegyik csak egyetlen együttésre van a padlótól, ez a nagy tanulságuk, akkor ő maga ismerte el, hogy megverhető.
Magyarán ő levonta azt a tanúságot, amit önök
de
még nem.
Mi MSZP levonta, uh-huh. Hiszen az MSZP tudja, és az MSZP már az közös EP listát is azért szorgalmazza, mert nemhogy kétharmada nem lenne a Fidesznek, egy mandátummal többet is szerezhetnénk, mint Dajcs Tamásék. Uh-huh.
Igen, ez ugye egy závetsz mérés.
Így van, volt, így van, és tehát, hogy ezt nem értem, hogy miért nem vonja le a többi párt, mert egyedül az MSZP vonta le ezt a következtetést, és mi nem is rejtjük véka alá. És erről beszélünk, a beszédemben is ezt mondtam a Kossuth téren. Hát miért nem húzunk be Orbánnak akkor, ha ő maga ismeri el, hogy a legerősebb rendszerben itt csak együttésre van. Most kellene az első ütést bevinni az EP-n és az önkormányzatin, hogy 26-ra valóban ott legyünk a versenypályán. Ez megcsinálható. A magyarázatot egyébként én Dobrev Klárától, Donát Annától, Gyurcsány Ferenctől, meg Ungár Pétertől várnám, hogy egyébként mi van, mert amit eddig mondtak, szerkesztőasszony, nem tudnak olyan érvet mondani ezek a politikustársak, amire ne tudnám a választ. Bármit feltesz, hogy ők ezt mondják, vagy azt mondják, hogy van az, hogy arányos az európai parlamenti választási rendszer, ott ne induljon külön, ott verjük szét egymást, legyen nyugodtan Orbánnak kétharmada, de nekem kettő, neked meg nem lesz semmi, vagy csak egy, és akkor én már jó vagyok. A budapesti választás arányos, ugye, azzá változtatta a Fidesz tavaly karácsony előtt, arányos, ott viszont fogjunk össze, azt mondja a DK, mert ez az győzelem záloga. Hát akkor most mit kezdjek ezzel?
Erre mindjárt visszatérünk, de még mindig egy kicsit a kegyelmi ügynél szeretnék maradni. Azóta ugye eltelt jó pár hét, és azóta új köztársasági elnök van, sőt volt parlamenti ülés is. Mit gondol, hogy vannak-e jó válaszaik egyébként a kialakult helyzetre? Vannak-e jó válaszaik arra, hogy amiről a legkevesebb szó esik, hogy itt áldozatok vannak, itt gyerekek vannak, hogy velük mit kellene kezdeni? És kérdezem ezt annak a fényében, hogy múlt hét hétfőn, mikor én megnéztem a parlamenti közvetítést, akkor nekem úgy tűnt, hogy még egy ilyen erkölcsi helyzetben is a miniszterelnök képes ezt az egész botrányt, a bicskei igazgató kinevezését áttolni az ellenzéki térfél hibájára.
Igen. Hát ez egy nagyon kemény harc, és én azt gondolom, hogy most kellene igazán az együttműködés, bár úgy tűnhetett hétfőn, azért nagyjából ugyanazt mondtuk mindannyian. Tehát, hogy annélkül, hogy nagy egyeztetések lettek volna, hiszen, és igen, hát a miniszterelnök az egy elképesztően rutinos, sokat látott politikus, aki, hát ő is az anyja hasába tanult meg politizálni, de azért van mögötte x év, durva bukások, és nagyon nagy győzelmek is, nagyon nagy konfliktusok, amiket megtanult kezelni, persze, hogy át akarja tolni, ezt tudtuk. Ha egységes tudna maradni az ellenzék ebben, akkor igenis vissza lehet ezt tolni, hogy ne hányan vagyunk, annyi felét mondjuk, hanem igenis, ami a legnagyobb hazugsága hétfőn volt a miniszterelnöknek, hogy azt mondja, hogy ti neveztétek ki. Hát de mondom, és akkor ugye csak bekiabáltam, mert én már szót, akkor nem tudtunk kapni, hogy na de hát ön jegyezte ellen az állami kitüntetését, és tudta, hogy mi van már akkor, tehát az igen, nem ért. Így van, tehát, hogy ha az egységes megy, akkor egyébként vissza lehet verni a Fideszt. Még így is nagyon nehéz, tehát egy iszonyat gépezettel állnánk szembe, hogyha folyamatosan együtt működne, és együtt mozdulna az ellenzék, még az is egy elképesztő nagy falat és kihívás lenne, de akkor azt mondom, hogy fölmegyünk a versenypályára, gyerekek, és akkor nem fogjuk elaprózni a mondandónkat, a kommunikációs csatornáinkat, azt a pár perces híradót, ami adatik, azt a pár még megmaradt független sajtót, ami adatik, az erőforrásainkat, hogy mindenkinek külön nyomda, külön terjesztőcég, külön ez, külön az, hát akkor, amikor az állami számvevőszék, most fizetjük be MSZP-sek mi is azt a büntetést, amit minden párt, ez 95 millió forint. Hát hogy lehet pénz nélkül kampányolni? Hogy lehet szórólapot kiadni?
Mármint, persze.
Tehát, hogy ez egy iszonyatosan nehéz dolog, és égeti az ellenzék szanaszét a saját erőforrásait.
De akkor én jól értem, hogy az elmúlt évek mechanizmusához képest nagy változás ettől az ügytől az ellenzéki oldalon a pártvezető kommunikációja és egyeztetése között nem történt.
Nem, és hát nagyon szomorú vagyok emiatt, de ugye azt mondják a pártvezetők cinikusan, hogy hát úgyse kényszeríti ki, tehát papolhatok én az együttműködésről, nem látják azt a társadalmi nyomást, mert a végén el fognak menni erre a pártra, meg arra, meg amarra is szavazni, és mások a célok. Most nem az, hogy behúzzunk Orbánnak egyet, és megteremtsük 26 feltételeit, hanem az, hogy itt kimaradjon a legnagyobb kicsi a végén. Csak hogy ebből nem lesz semmi, mert ezt már 14 éve játszok újra, meg újra.
Azt a tapasztalatot mondjuk épp a két tüntetés különbsége között. Nem tudom, egyébként önöknek van-e adata, hogy mennyien voltak a Kossuth téren?
Nem tudom megmondani.
Nem tudom. De hát szemmel látható volt egy különbség. De ugyanakkor az is érzékelhető, hogy van egy nem feltétlenül az a nagy apátia van most, mint volt 2 éven keresztül, hanem van egy választói aktivitás. Érzékelik-e azt, hogy a választáson lehet egy olyan eredmény, hogy most már nem csak a Fideszt, de az ellenzéket is meg akarják büntetni a szavazók?
Biztos, hogy van a társadalomnak egy olyan rétege, aki mindig is, egyrészt tudtuk, hogy a Kossuth téren kevesebben lesznek. Azt is tudjuk, hogy a rendszerváltás óta, ezt a kutatók is, de a tapasztalat is ezt mondja, mutatja, hogy mindig a politikusok mindig kevesebben mondják, hogy elmennek, és aztán 70% körüli eredmények vannak. Tehát azok is elmennek szavazni, akik szidják a politikusokat, apátiában vannak, nem igazán szeretik a pártpolitikának ezeket a mocskos játékait. A végén ők is valahova azért mégiscsak tudják, hogy hát tökéletes rendszerek nincsenek, leszavaznak valahova. Biztos vagyok benne, hogy a Hősök tere tömege és el fog menni, és valakit fog magának választani. Én más problémát látok. Én azt látom, hogy kezd szétszakadni az ellenzéki szavazótábor. Van egy 2010 előtti szavazóbázis, és nem pártokról beszélek, hanem szavazóbázisról. Ugye érdemes nem csak a pártokat figyelni, hanem hogy hol vannak ezeknek a pártoknak a lehetséges növekedése, és hol vannak a szavazók. A szavazókat kell megvizsgálni. Van egy 2010 előtti szavazóbázis, és van egy 2010 utáni, amely, hogyha végérvényesen szétszakad, és nem találkoznak, márpedig ezeknek valamilyen módon kapcsolódnia kellene, mert az egyiknek a nagymamája vagy az anyukája az 2010 előtti szavazó, viszont az unokák meg a dédunokák már 2010 utáni, és mégiscsak egy országban kellene élniük tovább, mégiscsak a szempontokat méltányosan kellene egymás felé kezelni, csak ma nincsenek olyanok, akik képesek hidat képezni ezek között. És ezért mondom azt, hogy itt, ha van üzenete a Hősök terének, szerintem az az, és amik hozzám fiatalok eljutnak, és mert írnak, azt mondják, hogy változnia kell a politikának. Változni kell, a politikának kell megváltozni. Nem azt várják, hogy ne legyenek politikusok, hanem hogy halljuk meg azt, hogy ők máshogyan szeretnék. Ennek van személyi része is. Olyan politikusokat kellene szerintem keresniük, akik már bizonyítottak, de nem voltak még EP képviselők, vagy nem voltak miniszterelnök jelöltek, akik már bizonyítottak kerületekben, országgyűlési körzetekben, vagy éppen a fővárosban, mint Üttő Kata a főpolgármester helyettesként, de nem volt még EP képviselő, de azt is igénylik, hogy egyébként figyeljen oda az ellenzék. Ne felülről diktálja, hogy mi a polgári Magyarország, meg mi a szociáldemokrácia, hanem halljuk meg azokat az embereknek a hangját, hogy ők a rendszerváltás után 30 évvel milyen országba szeretnének élni, hogy a demokrácia alapvetően, és ahonnan én nézem szocialistaként a világot, a szociáldemokrácia az egy lehetőség, hogy úgy rendezzük be egy autoriter rendszer után a világunkat, amelyben képesek vagyunk a problémáinkat demokratikus körülmények között megoldani. Hogy nem kell ahhoz egy fél diktátor, nem kell ahhoz megölni a sajtót és megölni az intézményeket, hogy a problémáink és a minket érő klímaválság, háború, migráció és bármilyen kérdést meg tudjunk oldani. Hogy elhiszik-e ezt valakinek? És ez az szerintem, amit az MSZP-ben mi páran 40-esek, vezetők, vezetőtársaim, és nem kell ez fiatalnak lenni, nagyon sok idős pártársam is felismeri, hogy aki nem képes változni, és nem hallja meg, hogy a politikának kell megváltozni, mert akkor igenis szavaznak rá, akkor szerintem akkor azok szerintem el fognak bukni.
Van olyan belső ember, vagy kívülről kéne érkeznie az ellenzéki tömbre egy olyan vezetőnek, akire hallgat az összes párt?
Én szerintem van belső ember, mint ahogy volt is. Például a közelmúltból mondok egy példát, Karácsony Gergely. Ő egy olyan személyiség volt, és tudom, hogy sokaknak fáj, hogy ő ezt feladta félúton, és sokan még nem is értik, hogy miért adta fel, de hogy ő olyan típusú volt, hogy egyrészt volt egy úti terve Magyarországra. Ugye az MSZP-nek volt a miniszterelnök jelöltje, az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje volt. A szociális demokrácia, a szociáldemokráciának egy újra gondolt változata, egy olyan ajánlat, amely párbeszédre képes társadalmi tömegekkel, amelynek a közepén az ember áll elsődlegesen, és a mostani viszonyokra gondolja végig, és nem egyfajta diktátumként, egyfajta erőszakos reformként akarja ráerőltetni.
És még Gyurcsány Ferenc is hajlandó volt Karácsony Gergellyel együtt gondolkodni? Úgy, hogy nem ő vezet, hanem
Gyurcsány
Karácsony
Ferencre
Gergely
mindjárt
vezet?
Kitérhetünk, és nem térek ki, de azért azt a gondolatmenetet beszeretném fejezni, hogy Gergelynek volt egy útiterve, ami szakpolitikai útiterv. Az együttműködés politikája, az egy politikai útitervet tette mellé, És volt egy olyan fizimiskája, ami másodlagos preferenciája volt a DK szavazóknak is, a jobbikos szavazóknak is, hát nyilván nekünk szociknak, MSZP-seknek, meg párbeszédeseknek első volt, de hogy széles társadalmi tömegek és a bizonytalanok is úgy elfogadták a Gergőt, egy dolog hiányzott, hogy nap végén ő nem akarta. Mert aki nem akar...
Hát, de akkor ez a hajó elment.
Ez a hajó elment, én csak arra mondom, amit eredetileg kérdezett, hogy tud-e belülről jönni. Uh-huh. Én azt gondolom, igen. Ha csak egy szemét nézek, a Tüttő Katát, aki egyébként egy csöndes harcosként a Karácsonnyal pont talpon tartja a fővárost, iszonyat sok pénzt von el, a Fidesz ott szivatja, rongja őket, az egész Budapestet, ahol csak bírja, és ennek ellenére üzemeltetik a várost, elviszik a kukát, lenyírják a füvet, megy a villamos, és még hidat is tudtak, és még újítani, és még fejlesztés is belefért, heroikus küzdelmet folytatnak, és megharcolnak a saját szabadságukért, tehát ennek van egy nagyon erős morális töltete is, mert aki nem harcol a szabadságáért, az nem is érdemli azt meg. Belülről vannak jelöltek. Én látok országgyűlési körzetekben, én látok olyan politikában már lévő kevésbé fiatalokat és fiatalabbakat is, és ott van Kata is, aki 40, maga 44 évevel igenis megérdemelné, hogy aki pénzt hozott, nem is LP képviselő, de pénzt hozott Budapestnek, az hozzon a többi településre is. Tehát mi nem keverjük össze az erőszakosságot az erővel, amit nagyon sok társam megtesz. És hát a Gyurcsány Ferencre kérdez rá, én azt gondolom, hogy Orbán problémája van ennek az országnak. Gyurcsány az olyan, amilyen egy volt miniszterelnöknek, mindig hangosabb lesz a hangja, mindig joga lesz arról beszélni, hogy egyébként ő mit gondol magyar. Mindenkinek joga van, és mindenkinek meg kell adni az esélyt. Én azt gondolom, hogy jönni fog valaki, aki már ott van a porondon, vagy egy olyan, és én inkább azt szeretem, aki a porondon van, mert az ismeri a politikát, aki képes integrálni, mint Karácsony Gergely, aki felismeri azt az adott történelmi helyzetben, hogy ilyen politikai körülmények között, amikor a szociális ígéreteket és a jóléti társadalom ígéretét a nacionalizmus felülírja számtalan helyen, és iszonyatosan erőteljesen teszi zárójelbe a baloldali szocdem gondolkodást nem csak Magyarországon, Közép-Kelet-Európában, hanem Európa számos nyugat-európai országában is. Aki képes azt felismerni, amiről én is beszélek, hogy a 2010 előtti szavazókat és a 2010 utáni szavazókat nem szabad elidegeníteni egymástól, aki felismeri, mi a teendő, azt hiszem felül fogja írni egyébként akkor Gyurcsány Ferencet is. Tehát én nem venném el tőle a jogot senkitől, hogy ma beszéljen a magyar közéletben, egész egyszerűen meg kell próbálni jobbnak lenni, jobb ajánlatot tenni, akkor is, hogyha olyan hiperaktív emberrel állunk szemben adott esetben, mint Gyurcsány Ferenc.
Mennyire tartja jó válasznak az elmúlt hetek eseményeire az Isten haza pedofília plakátot?
Na, én erre a plakátra egyébként lényegében hasonlód, de hogy hazudtok, álszentek vagytok és lebuktatok. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem az a kérdés számomra ma, hogy igaz-e az, amit leírtak, mert álszentnek tartom én is a Fideszt, és aki most lebukott, és egy olyan alakulatnak, akik mást csinálnak, mást erőltetnek rá a társadalomra, mint ahogy ők élnek. Itt egy kérdés van szerintem, hogy attól, aki ezt a plakátot kitette, elhiszik ezt. Mert amikor, és visszatérek az előző példámhoz, amit már a beszélgetés alatt, hogy nem tudom értelmezni azt, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára az arányos európai parlamenti választáson a különindulásban hisz, az arányos budapesti választásban meg az együttműködésben hisz. Tehát akkor melyik az igaz? Tehát, hogy inkább azt kérdezném, és azt kérdezik meg a szavazók szerintem ilyenkor, hogy nem az a kérdés, hogy ízléstelen vagy ízléses, vagy az a célba, vagy hogy jól van-e az megfogalmazva, hogy igaz-e az, ami oda van írva, hanem az, hogy tőlük ezt elfogadják elég sokan, vagy a társadalom többsége elfogadja-e.
Tehát a DK elég hitelese ahhoz, hogy ő mondja ki azt, ami arra a plakátra
fel van írva. De nem ő mondta ki. Nem ő mondta ki, ő csak kapott annyi, vagy tudott annyi 800 plakát helyett kifizetni és szerezni magának, hogy egyébként erre kitesse. Ezt a beszédünkben mindenki elmondta a Kossuth téren is, én is, hogy egy álszent, hazug társaságról beszélünk.
Csak kimondani, van különbség az álszent, hazug társaság meg a pedofilozás között. Nem, a fogalmat nem üresítjük-e ki azzal, áldozatok sok százezreit nem köpjük-e arcon azzal, hogy bárkire, egy politikusra, a politikai érdekeink miatt használjuk a pedofil fogalmát.
Én szerintem még ennél is nagyobb a baj. Ugyanis itt az arcsúlcsapás és a becsapása, és inkább úgy fogalmaznák a közönszava elárulása ezeknek a gyerekeknek, amikor mi politikusok nem teszünk meg mindent azért, hogy megszabadítsuk őket egy ilyen rendszertől. Mert ha kormányváltás lesz, csak akkor nyílik meg az esély, hogy azok a szakemberek, akik ma beszélnek arról, hogy mi folyik ezekben a házakban, máshogy legyen, hogy több pénz jusson, hogy jobb szakemberek legyenek.
De ezektől a plakátoktól nem fog több pénz jutni.
Ettől nem. Ettől önmagában nem. Ez a kritikám pont a DK-val szemben, hogy hiába teszi ki a plakátra, és most nem az, de vigyük el a fókuszt, hanem az, hogy mit tesz azért a nap végén, hogy összefogja azt a társaságot, vagy együttműködjön mindazokkal, mert ma a DK az ellenzéki szavazóbázisban nem ért el az 50%-ot. Hát ez egy döntő problémája. Nem tud felülmenni valami miatt, lehet, hogy később ez menni fog, de most nem megy, és most lesznek a választások. Ezeknek a gyerekeknek nem érnek rá, amit Donát Anna mond, hogy majd később megnyerjük a választást, és hogy most nem számít, hogy, amit meg a Dobrev is mond, hogy nem számít, hogy egyébként milyen hány képviselője van az EP-be a Fidesznek, mert mi jobbak vagyunk. Hát ezt darabra mérik. Hát ezeknek a gyerekeknek nem üzenet az, nem lehet az, hogy majd 20 év múlva megoldjuk, vagy 5 év múlva. Ezek a gyerekek most fiatalok, most bántják őket, lehet, hogy most is abuzálják őket, és az a baj szerkesztő, hogy tudjuk, hogy abuzálják őket. Nincs olyan nap, hogy ne kapnék a sajtóba valamilyen jelzést, akár itt, akár ott, akár amott, hogy már 5 éve mondták, már 4 éve mondták, és nem történt, nem hittek ezeknek a gyerekeknek.
Ebben legalább lehet ön szerint most egy ilyen gyökeres változás? Tehát a társadalom most ki tudja kényszeríteni?
Nem, ettől a Fidesztől a társadalom nem tudja kikényszeríteni. Nem tudja kikényszeríteni. Ez a kormány is felelős ezért. Úgy fogalmazott talán Potyondi Edina, mondta, hogy az állam szörny. És én úgy reagáltam rá Kossuth téren, hogy nem önmagában az állam a szörny, hanem a fideszes állam a szörny. Mert ugye itt nem az a kérdés, előtt a 2010 előtt is voltak hibák, akkor is átcsúsztak problémák, és nem volt tökéletes sem az oktatás, sem az egészség, semmi. De afelé ment az egész társadalom, ami minimum volt abban, hogy azért próbáljuk meg a rendszereinket jobbá tenni, hogy a szakma beleszólhatott egy jogalkotási folyamatba. 2010 után ez megszűnt. Itt a Fidesz kitakarította gyermekvédelmiseket, kitakarította egy függőségi viszonyrendszeren alapuló mechanizmust és társadalmi viszonyrendszert hozott létre, ahol aminek a lényege morálisan és erkölcsileg az, hogy itt a náladnál feljebb valótól akkor is el kell tűrnöd az abuzálást, ha történetesen ez pedofília. Akkor is el kell tűrnöd a központból kinevezett igazgatónak a munkaügyi bántalmazását, ha pedagógus vagy, mert egy központosított rendszer van Magyarországon, és még nem is tudsz átmenni másik iskolába, mert központosít, listázzák azokat, hogy nehogy véletlenül máshol egyébként megtaláld a helyedet. Tehát, hogy ez egy rendszerszerű probléma, és aki ezt a rendszert működteti Orbán, és ezt a rendszert egy kormányváltással lehet, ezért mondjuk, hogy a rendszerváltás kell, kellene egy ütemes együtt gondolkodás ebben, és megint csak azt tudom mondani, hogy ennek a feltételei, hogy ezek a szereplők nem egymást akarják legyőzni, hanem kiegyezünk, mert most is nagyon szeretnék a civilekkel és a 6 párt, vagy 5 párt, vagy 4 párt egy közös alternatíva gyermekvédelmi szabályozást kialakítani, hogy új szabályok kellenek, a mostani betartatása, hol van a probléma, GDP arányosan mennyit kéne, hát azért ez egy komoly dolog. Tehát erről komolyan kéne beszélni, és alig tudjuk a civileket, hát megint az MSZP kezdeményezte, hogy a civilek, pártok jöjjenek már össze, nekünk van egy javaslatunk, nézzük meg, jó az, amit az MSZP mond, tinek több szem többet lát, de ebből, ha nem lesz egy alternatíva, akkor mi is arra kényszerülünk, hogy megyünk a saját utunkon.
Ugye most, ahogy sorolta ön is, hogy 4, 5 vagy 6 párt, meg beszéltünk a hogy van-e vezető, nincs-e vezető, és akkor mindenre a parandon újabb és újabb szereplők jelennek meg. És hát a kegyelmi botránynak a farvizén megjelent egy egészen új szereplő, ugye Varga Judit volt férje, Magyar Péter, aki berobbant az ellenzéki közbeszédbe. Az ellenzéki közbeszédbe, aki mindig szereti a mesiásokat várni. Mit gondol az egész Magyar Péter jelenségről?
Nagyon egyszerűen mondhatnám, akkor nekem először ilyen, hát Simicska 2. Uh-huh. Ott is volt egy iszonyat erős várakozás, egy nagyon erős gazdasági pénze van, minden tud Orbánról, mindjárt jön az atombomba, mindjárt fölrobbant valamit, mindjárt kimond valamit, de hát nyilván akkor is lehetett látni, hogy ha ő fölrobbant valakit, akkor ő maga is fölrobban, hiszen együtt alakították ki azt az egész mechanizmust, ahogyan a pártot és a rendszerüket finanszírozták. Tehát erről nagyon sok könyvet írtak, ezek elérhető nyilvános dokumentumok, tehát ezek feltárt dolgok. Én most ezt picit ugyanilyennek látom. És azt gondolom, hogy azért a szavazók jelentős része már ebből megjött. Ráadásul ugye attól is függ, hogy milyen lesz az ő mozgása, mert hogyha az a Fideszből kiábrándult szavazókat kívánja megszólítani, én ebben nem igazán hiszek. Márki-Zay Péternél is az volt a probléma, és én akkor őt is megpróbáltam meggyőzni arról, hogy nincsenek tömegével kiábrándult fideszes szavazók. Itt van egy nagyon nagy blokk. Létezik ez a jelenség, de ez maximum 1,5%-ra teszem én, de lehet,
meg
hogy
ugye azt mondják az elemzők, hogy ez inkább először fog a mi hazánkhoz menni, hogy egy fideszes szavazó, lenne, mint hogy azonnal átjönne
abszolút
az
így van.
Oldalra.
Abszolút így, teljes mértékben. Így látom én is. Tehát, hogy erre játszani, hogy majd itt a Fideszből kiábra, ő egy nagyon erős, megbonthatatlan, egységes blokkot alkot a Fidesz. Ami hiába bontja meg egy Magyar Péter, hiába bontja meg egy Simicskát, a Simicskát és a Jobbik külön indult. Elvesztettük az esélyét akkor annak. Szétmentek a szavazatok. Előtte az LMP vitte szét a szavazatokat. Most egyébként a legnagyobb kicsi a DK, ő viszi szét a szavazatokat, nem hajlandó egyfajta együttműködésre és integrációra. Tehát ezt én ennek a jelenségnek látom. Lesznek biztosan sokan, lesznek talán 50 ezeren is, lehet, hogy 30 ezeren lesznek, lehet, hogy 15 ezeren, de a kormányváltáshoz, hogy valóban változás legyen, minimum 2,5 millió embernek kellene az egy irányba szavazása. Tehát minimum ezeket a szavazói csoportokat integrálni kellene. És egy echte jobboldali szavazó nem biztos, hogy arra rezonál egy szociáldemokrata szavazó, vagy egy balliberális szavazó, vagy egy zöld szavazó. Tehát itt a szavazói táborokat kellene kibékíteni, összefésülni, megtalálni olyan személyt, vagy személyeket, akik képesek egy hangon beszélni legalább addig, amíg újra demokráciát csinálunk. És ezért tartanám fontosnak, hogy koalícióban gondolkodjunk, párbeszéd legyen a felek között, ne egy párti, hanem egy koalíciós kormányzásban, ahol politikusok és szakértők is megjelennek, és nyilván egy közös úti tervet adni Magyarországnak, és igen, legalább 4 évet végig beszélni, hogy gyerekek, meg kell ígérnünk, hogy most az oktatást meg a demokratikus viszonyokat helyreállítjuk, több nagyon nem fog beleférni. Nem rontjuk tovább az egészségügyet. Ez a következő ciklus. Tehát nem hiszel mindent az ember már, mert a rendszerváltás után oly sok mindenbe csalódott. A rendszerváltásba magába, az Európai Uniós csatlakozásba, jobb és baloldali kormányokba, politikusokba. Volt itt olyan, volt a szocialista pártnak saját miniszterelnök jelöltje, volt, akit kívülről hozott, mindenféle dolgot kipróbált. Én azt gondolom, hogy most, ahogy apukám Isten nyugosztalja fogalmazott, ez a demokráciáért, a jólétünkért egy minden nemzetnek meg kell saját magának harcolni újra meg újra, és vannak generációk, akiknek többször is. Tehát ez vár ránk. Most nem a törököt, nem a tatárt, nem Habsburgot kell egy külső hat, vagy a szovjetet kell legyőzni, hanem belül kell a magyar társadalomnak megvívni a saját csatáit, hogy a demokratikus út keretek között oldja meg a problémáit, mert problémák lesznek. De ne válassza az autoriter rendszert.
Az édesapja miatt hatódott meg, vagy azért, mert annyira felindult az egész témát illetően?
Talán mindkettő, elnézést kérek. Csak el szoktam rejteni. Az is nemrég, hát most már második éve, de közel álltunk egymáshoz, és mi sokat politizáltunk. Alapvetően, ha szabad, akkor a szabad Európa, tehát nekem az egy élményem a tanyán, a tatáiknál, Kiskunmajsán, hogy én 82-ben születtem, és a 80-as évek végén, én fekszem a Dunna alatt, ropog a tűz a Sporhetnál, a kutya dorom, vagy nyűszög az ajtóba, és a tata próbálja a Szabad Európát beállítani a kis rádión, és annak a röcsögését, és hallom az első élmények a Szabad Európa, mint szó. Uh-huh. És hogy nagyon politikafogyasztók voltak, és figyelték a világot, és baloldaliak voltak, és szocialistákra szavaztak, nagyon kritikusak voltak mindig az MSZP-vel, de mindig az MSZP-re szavaztak. Tehát a mi világunk az egy kritikus közeg. Mi nem fogadjuk el, eleve a baloldaliság, ugye nem fogadja el, ami van, hanem megpróbál mindig olyan társadalmi viszonyokat teremteni, hogy mindig jobb legyen. Biztos, hogy lehet jobban csinálni. Nem? Tehát ez különböztet meg minket, hogy a konzervatív azt mondja, hogy ahova születsz, maradj is ott. Mi nem, ezt nem fogadjuk el, és hiszünk, hogy tudunk olyan társadalmi viszonyokat kialakítani újra meg újra, amely tanulási folyamat is most a magyar társadalomnak.
Egy picit még visszakanyarodok. Van-e bármilyen egymást keresés az ellenzéki pártok, akár az MSZP, vagy külön-külön, és Magyar Péter között?
Ja, nem. Nem, fel is hívtak újságíró kollégái egyébként, hogy engem felhívott a Magyar Péter, és akkor így óhatatlanul elnevettem magam. Nem, de megkérdezem Komját Imre társelnök társamot, hát, ha őt felhívta, de minket nem keresett.
De önök se keresik a párbeszédet vele?
Nem.
Miért ilyen?
Nem, egész egyszerűen így, ő egy jobboldali ember, ő neki megvan a saját harca. Én azt gondolom, hogy nekünk azokkal a szavazókkal van dolgunk, akiknek mi tudunk ajánlatot adni. Szerintem a megoldás ma nem Magyar Péter. Sokan azt mondják, hogy egy szelep leeresztő tud lenni, egy kifújjuk a gőzt. Ez ugyanolyan, mint Magyarországon a humor, vagy a fika kultúra, már bocsánat, nem tudok rá jobb szót mondani, de ez mindig is nagy kultúrája volt a fika kultúrának, főleg egy ilyen autoriter rendszerben, ebben a nyomorúságos rendszerben egy kis enyhülést hoz a lelkeknek. Tehát talán ebben jó ez, de megoldás ez nem ad.
De ez akkor kicsit azt is jelenti, hogy inkább van valami fideszes mag mögötte, mint bárki más, már mint Magyar Péter mögött.
Ezt ma nem tudhatjuk. Én nem tudom. Sokan feltételezik, én még idáig sem mennék el. Én egyszerűen primér, ha a szavazóbázisokat megnézem, ha a receptet megnézem, ami le tudná váltani Orbánt, először megszorítani, majd leváltani, abba nekem Magyar Péter nem fér bele. Ma szerintem van megoldás az ellenzéki oldalon, ezt mi el is mondtuk, de egyre jobban inkább azt mondom, hogy az MSZP saját ajánlattal, és reagálva arra, hogy amit mond a társadalom jelentős része, hogy változni kell a politikának.
Ugye nagyon sokszor említette már, hogy az MSZP-nek van ajánlata, hogy az MSZP reagált, hogy az MSZP próbálja az összefogást életre hívni, de hát ehhez képest mondjuk a felmérések azt mutatják, hogy még Budapesten is 5% körül áll az MSZP.
Ott több.
És országosan meg 1-2%-on áll.
Valóban
az
MSZP hol fölülről, hol alulról nyaldossa az 5%-ot, tehát nekünk valóban nagyon-nagyon sokat kell azért küzdeni, hogy meglegyen a mandátumunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy mi lenne a valódi recept arra, és kevesebbet foglalkoztunk arra, hogy az MSZP saját ajánlatot tegyen. És én azt gondolom, hogy most jön el az ideje annak, hogy megértve azt az összüzenetet, hogy változnia kell a politikának, ebben a változásban mindenkinek joga van részt venni, 2010 előtti és utáni világnak is, én azt gondolom, hogy most jön el az a pillanat, amikor el kell mondjuk azt.
De akkor nem lehet, hogy a többi párt előbb gondolta így ugyanezt, hogy meg azt kell megmutatniuk, hogy mi a saját ajánlatuk. Tehát amit most elmond, az azt jelenti,
ez
hogy
nem negligál...
önök is elengedték az összefogás,
igen, de
vagy az együttműködés.
Nem engedem
gondolatát.
El, tehát én a mai napig azt gondolom, hogy én egy pici esélyt még látok rá, és én nem engedtem ezt el, de ha annyira nem partnerek a többiek ebben, akkor el fogom mondani azt, hogy miért kellene más miniszterelnök jelölt, miért kellene más EP képviselő jelölt, és hogy miért kell a politikának változnia. Tehát politikusokra van szükség, de valakik itt elfelejtették, hogy a politika nem a politikusoké. Itt nem diktátumokra van szükség, ide a diktátumokra, hanem valódi párbeszédre az emberekkel, és nagyon büszke vagyok arra, amikor lehet, hogy az MSZP alulról nyaldossa az 5%-ot, de 110 ezer konzultációs ívet az MSZP networkén hoztak be az Ahangnak, amit át is adtunk, és közös sajtótájékoztatót is tartott velünk az Ahang. Ez meg annyi több ezer párbeszéd emberekkel, hogy több mint 91 ezer aláírásunk van offline és online arról, hogy együtt kéne működni a pártoknak. Ez újra meg annyi sok ezer párbeszéd, és folytatjuk az utcán levést, hogy és kimegyünk azokkal a kérdésekkel, amelyeket az emberek mondanak el nekünk, hogy ők milyen szociáldemokráciát szeretnének, hogy ők milyen országba szeretnének élni, hogy miért szeretnének euróval fizetni, hogy miért szeretnék, hogy maximum 20% legyen az áfa. Ennyire egyszerűen el tudják mondani a hentes, a takarítónő, a postás, hogy azt látom, hogy fogatlan a fél ország. Szerkesztő asszony, ha egyszer kormányra kerülök, én megígérem, hogy biztos, hogy egy nemzeti fogpótló programot indítok, mert egy pedagógus házaspár fizet fizetéséből nem tudja a méregdrága dolgokat kifizetni, hogy egy postás apuka, rendőr édesanya nem tudja kifizetni, hogy nem tudnak lakáshoz jutni, hogy Tüttő Kata megígéri, és ki is fogja, amilyen harcos nőként ismerem, politikus társamként, hozott Budapestnek pénzt, ő fog hozni a kádárkockák felújítására és bérlakás építésre is, mert ha ma örököltél is bármit a szüleidtől, vagy a hazok szülei hoztak a kádárrendszerből bármit, akkor se tudsz lakáshoz jutni, olyan drágák.
Mi van akkor, hogyha azzal, hogy az MSZP azt mondja, hogy akkor itt az ideje, hogy önmagunkkal foglalkozunk és saját ajánlatot tegyünk, az derül ki, hogy a választókat már nem érdekli az MSZP ajánlata. Mi van akkor, hogyha amit mondanak régóta, hogy az MSZP most már egy ideje potyautas, és azért van bent a parlamentben, és lehet, hogy 26-ba is bekerül, de azért, az akkor most megmutatkozik.
Én azt gondolom, hogy ettől nem kell félni. Ezt el fogja rendezni az élet. Jogunk van ahhoz, mint MSZP-seknek, hogy megmutassuk saját magunkat. Szerintem az MSZP mindig is egy demokratikus párt volt, sok mindent lehet rá mondani, de Horn Gyulának az SZDSZ-szel kétharmada volt, és önkorlátozó intézkedéseket hozott, mert az MSZP tudta, hogy a hatalommal szemben
kontrolták. Hát egy nagyon más MSZP volt.
Nagyon más MSZP volt.
30 évvel ezelőtti,
így van. Én szerintem a 2010 utáni MSZP-t az köti össze az új generációkkal, hogy, és ebben az autoriter rendszerben, hogy mi demokraták vagyunk, és mind demokráciát szeretnénk, és ebben nagyon fontos szerepe van az MSZP-nek, és meggyőződésem, hogy akkor, amikor ilyen autoriter rendszer van, szükség van az MSZP tapasztalatára, szervezeti erejére, és ne felejts el, szerkesztőasszony, az MSZP-t győzte le utoljára a Fideszt. Mi tudjuk, hogy kikkel állunk szembe. És addig, amíg újra nem lesz demokrácia, addig biztos vagyok, hogy az MSZP-re, és a baloldaliságra is, mert a baloldalnak nem feladata a polgári Magyarország megteremtése. A baloldalnak és a szociáldemokráciának a demokrácia és a szociális állam, a szociáldemokrata társadalmi berendezkedés, mint lehetőség való kínálata a feladata. És akkor, amikor szociáldemokratának mondott politikus társaim a polgári Magyarországra értekeznek, megerősít újra meg újra, hogy nagy szükség van az MSZP-re. És az MSZP-nek megjött az új generációja, én 41 éves vagyok, Kata 44 éves, de ez nem kor kérdése. Mindenkinek, nagyon sok olyan idősebb politikus társam van, aki levonta a 2010 előtti hibák következtetéseit, de én nem fogom feladni attól, hogy mi voltunk, akik a tankötelezettséget megemeltük 18-ra. Nem fogom feladni a panel programunkat, a 100-napos programunkat, az 50%-os béremelést, és sorolhatnám.
De nem lehet, hogy nem csak a választók között van 2010 előtti és utáni generáció, hanem a pártok és a képviselők között is, és egész egyszerűen, amit mostan elmond, az azt jelenti, hogy az MSZP-nek még mindig van egy nagy párt tudata, még mindig van egy olyan tudata, hogy mi egyszer kormányoztunk, de közben, akik ott ülnek a tárgyalóasztalnál, azok már csak a 2010 utáni MSZP-t ismerik, és azt mondják, hogy hát mire vagytok olyan nagyra?
Szervezetében egyébként mindig nagyon erős, és a többi párt nagyon aktívan használta a választások alatt is, és használja most is egyébként a szervezeti erőnket. Nekünk van a legtöbb polgármesterünk, annak ellenére, hogy mások úgy kívántak növekedni, hogy átcsábítottak ilyen-olyan eszközökkel polgármestereket. Nekünk van a legtöbb önkormányzati képviselőnk. Valóban a társadalmi támogatottságunk visszaépítése a legkeményebb feladat. Több mint 1 millió szavazót vesztett az MSZP 2010-ben. Az a régi MSZP bázis nem jön vissza. Ahhoz ön is mondja, az egy másik MSZP volt, más kihívásokkal, más problémákkal. A hibáinkért szerintem leróttuk a több cikluson való ellenzéki létséget, de egyébként nyilván arra nem számítottunk, hogy a Fidesz ilyen szinten fogja átalakítani a társadalmi viszonyokat, és függőségi viszonyok millióit hozza létre, és lényegében megmerevednek a társadalmi ellenzéki párt viszonyok is, és preferenciák is. Ennek több idő kell, hogy visszaépítsük. Ennek az első lépcsőfoka az lesz, hogy Tüttő Kata menjen Brüsszelbe, és képviselje, és utána építkezünk tovább. Tehát újra kell építeni a hazai baloldal bázisát, és ebbe én ugyanúgy potenciálisan látok mindenkit, és az szavazzon az MSZP-re, aki ezt a felelősség teljességet látja, és nem csak a saját pecsenyét akarja sütögetni.
Mi van akkor, hogyha mondjuk azt a következtetést vonja le több ellenzéki párt most az önkormányzati választások kapcsán, és akkor mondok pár hírt, amire mondjuk azt mondják, hogy inkább tehertétel az 1-2%-os MSZP, mint hogy szavazatot hozna. Ugye itt van a Molnár Zsolt mentelmi jogának a felfüggesztése, ugye Polt Péter 40 milliós kenőpénz gyanújával kéri ki. Aztán ott van Horváth Csaba, polgármester, akinek szintén ügyészségi feljelentése, sőt, meggyanúsítás is van befolyással üzérkedése. Aztán tegnapi hír, hogy a parkolási botránnyal összefüggésben Fürsz György volt MSZP-s alpolgármester, 6 évet, első fokon 6 évet kapott. És hogyha már nincs is köze az MSZP-hez például, vagy ott van Humvai György esete, akkor is csupa olyan név, ami pont a 2010 előtti MSZP világot hivatott mondjuk a Fidesz kommunikációjában képviselni, és ismerjük, hogy a Fidesz hogy használja ezeket az ügyeket.
Há, hogy nem.
De... Tehát nem vonják el azt a következtetést az ellenzéki pártok, hogy többet ártanak, mint használnak.
Én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok ugyanabba a cipőbe járnak, mint mi. Hát a Varjú Lászlót ugyanúgy meggyanúsítják, megrángatják, ugyanúgy akkor a Fekete Győr Andrásnak is neki mennek.
Nem korrupció gyanús ügyekről van szó.
Én azt gondolom, hogy nem tudjuk, hogy egy olyan ember vallott Horváth Csabára és Molnár Zsoltra is, akit egyébként már tudjuk, hogy elítéltek, és vádalkú keretében mindenkire mond mindent. Én szerintem ezek ugyanaz a mintázat. Gurmai Zitától Varjú Lászlóig, Molnár Zsoltól Horváth Csabáig, a választások előtt 2 hónappal 2,5. Mindig előjönnek, és utána Simon Gábor, hogy egyszerűen még egy elsőfokú ítélet se született, és annó azon múlt egyébként többek között a Fidesz kétharmada.
Vitték el a kampány.
Hát erről van szó, és még ítélet se született róla, tehát semmi. Tehát, hogy mi nem vagyunk ügyészség, mi nem vagyunk nyomozóhatóság, mint párt. Egész egyszerűen én óva inteném az ellenzéki pártokat, és ez igaz az MSZP-re is, hogy a Fidesz által koholt vádaknak felüljünk, mert akkor magunkat nyírjuk ki. Én ki fogok állni Varjú László mellett, ki fogok állni Fekete Győr András mellett, ki fogok állni Gurmai Zita mellett, és mindenki mellett, akit még, és nem ez a vége, biztos vagyok benne.
De Molnár Zsolt és Horváth Csaba mellett is.
De hát ő rájuk rával valaki. Most én higgyem el, amit egyébként vádalkú keretében, hát ha elviszik őket, hát én nem mondhatom azt, hogy párt vezetőként, hogy ők bűnösök.
Mennyire nehezíti meg a...
Az ilyen... a Molnár Zsolt ráadásul, aki a 2019-ben, hogy Budapesten nyerni tudtunk, az neki köszönhető többek között. Ezt elismerte a Párbeszédtől egészen Karácsony Gergelyig.
És most mennyire nehezíti meg mondjuk a koalíciós egyeztetéseket, a képviselői helyeken való egyeztetéseket? Mennyire nehezíti meg mondjuk a zuglói polgármesteri jelölés egyeztetését, ahol ugye nem tudom a mai napig sikerült-e azt például rendezni egymás között a pártoknak.
Korábban is voltak ezek a konfliktusok, aztán ezek mindig valahogy rendeződnek, én azt gondolom, hogy most is rendeződni fognak, és akkor még nem voltak ilyen gyanúsítgatások. És már akkor is egymásnak estek a helyi szereplők. Hát Zuglóban története van annak, annó az MSZP és az SZDSZ is egymásnak esett, vissza is szerezte a Fidesz a város részt, tehát hogy én szintén mindig mindenfélnek elmondom, hogy egyezzetek meg, ha nem akartuk Fideszt uralmat. Az MSZP-nek világos volt az álláspontja több mint egy éve, már másfél éve. Azok, akik hivatalban vannak, ez MSZP-sre is, Momentumosra is, DK-sra is ugyanúgy vonatkozik, polgármestereket, illetve önkormányzati képviselőket nem szabad bolygatni, ugyanez van Zuglóba is. Még Horváth Csaba mellett kiállunk, ő hivatalban lévő, Karácsony Gergely kiállt Horváth Csaba mellett. Több kutatás van, nem csak általunk készített kutatás, ahol a Csaba nagyon erőteljesen vezet, nem akarják a kerületiek, hogy visszajöjjön a Fidesz. Leginkább azt szeretnék, hogy Hadházi Ákos töltse be a saját szerepét országgyűlési képviselőként, illetve a közéletben a korrupcióval szembeni. A Horváth Csaba meg vigye Zugló ügyeit, és legyen polgármester. A kettő, hogyha veszekszik, azt nem szeretik jó szemmel nézni, de egyébként én azt látom az adatokból, hogy Horváth Csaba messze győzni fog.
Mi igaz abból a pletykából, hogy mondjuk úgy oldanák meg ezt a szinte már egyedüli konfliktusos helyzetet, talán még az 5. kerület, de ott lehet, hogy lesz előválasztás, hogy Horváth Csaba kap egy biztos befutó listás helyet, és egyébként meg találnak, ha nem is a Momentumos alpolgármestert, hanem találnak egy közös ellenzéki jelöltet, amire mindenki rá tud bólintani.
Hát annyi, amennyit egyébként azt is hallottam, hogy Horváth Csaba az európai parlamenti biztosnak készül. Tehát, hogy ilyenek meg, hogy rajta lesz az európai parlamenti listánkon, tehát nincs rajta. És egyelőre megállapodásunk abban van, a Párbeszéd párttal, ugye, és ennek Karácsony Gergely is része, hogy az MSZP támogatja Karácsony Gergelyt, de például már hivatalos döntés csak erről van, meg a Párbeszéddel ugye adott városokból, hogy ki milyen polgármester támogatja, de például egy közös listáról a fővárosban nincs még hivatalos döntése az MSZP-nek. Tehát ennyi. Várjuk meg, hogy megnyerjük, és utána nézzük meg, hogy egyébként milyen az akkori erőviszonyokhoz képest, hogyan tudnak...
Mit nyerjenek?
Hát meg a fővárost. Hogy utána, mert ugye kérdezték tőlünk is a Tüttő Katából, ugye ő főpolgármester, igen, helyettes, kijut az Európai Parlamentbe, ezt a nehéz portfóliót, ami a legnehezebb a városüzemeltetés portfóliója, ki fogja vinni, ez utána kell szerintem eldönteni.
De akkor ma még nem tudja megmondani, hogy nem. A választási szavazólapon Horváth Csaba neve lesz-e ott.
Én azt gondolom a mai tudásom szerint, hogy Horváth Csaba ott lesz a választó.
Lesz-e előválasztás az 5. kerületben? Ugye ott az MSZP jelöltje áll szintén szembe.
Mármint a Kovács, ő kilépett az MSZP-ből.
Kilépett az MSZP-ből.
Pont
azért, de mindenkinek a fejében úgy van.
Hát az hogyha megnyeri a választás, én azt nem bánom. Nem döntöttünk még el. Tehát vannak még kerületek, illetve városok, ahol még, és települések, ezt most vidékre is mondom, ahol ezekben a percekben is, ahogy mi beszélgetünk, zajlanak a tárgyalások. Csak egy példát mondjak, példát nem mondok úgy, csak hogy tegnap még, vagy tegnap előtt azt hittem, hogy na hát ott is lesz előválasztás. Ma reggelre arra ébredtem, hogy megállapodtak. És azt kaptam az üzenetet, hogy minden rendben van, végül is sikerült dűlni.
Ez vidék vagy Budapest?
Ez egy vidéki település.
Vidéki település.
De abszolút úgy volt, hogy úgy készültünk, hogy azt látjuk, hogy országos előválasztás nagy átlagban nem lesz. Mi egyébként erre nyitottak lettünk volna. Tehát mi azt mondtuk, hogy legyen, de annyira bezárkóztak a felek. Tehát mi 2023. január óta masszírozzuk a többi pártot, hogy gyerekek, üljünk le egy asztalhoz, beszéljük meg, ne hagyjuk, hogy ez a rendszer ránk nőjön, ne hagyjuk, hogy elveszítsük az esélyeinket, ne veszekedjünk, stb. Elmondtam ezerszer.
Csak akkor hagyj kössek vissza erre, hogy Kovács Alex is kilépett már az MSZP-ből. Volt egy folyamat, ugye Újhely István pont itt ebben a stúdióban mondta el, amikor kilépett az MSZP-ből, és volt akkor tájt egy folyamat, amikor elég sokan tették ezt meg, és nem feltétlenül azért, mert mondjuk átmentek a DK-ba, hanem akár önálló mozgalomba, pártban gondolkodtak. És ugye mindig lebegtetve van, pont az olyan sikeres polgármesterek esetében, mint Őrsi Gergely is, hogy kiléphet az MSZP-ből. Hogy áll ez a folyamat, és mennyire veszélyezteti szintén az MSZP létét, hogy épp a tehetséges, új generációs, dolgozni tudó és akaró politikusai inkább bilogot látnak a pártlogóban.
Bármelyik pártban lennének, bilogot látnának, mert hogy nincs együttműködés. És a helyi viszonyoknak sokszor úgy érzik, hogy jobb, ha egy egyesületet hoznak létre, uh-huh. És bár Alex is baloldal ízik vérig. Tehát, hogy ő is inkább azon gondolkodott, hogy gyerekek, hát hogyha X helye van az MSZP-nek Budapesten, X helye van a Momentumnak, polgármesteri szinten X helye van a DK-nak, hát akkor ő már lehet, hogy mint MSZP-s nem tud, de ő MSZP-s, tehát ő baloldali ember, ettől nem fogja megvált. Nem azért hagyják el feltétlenül a pártot, hanem azért, mert olyan viszonyaink vannak az ellenzéki oldalon, hogy a pártok sokszor megzsarolják egymást, hogy gyerekek, akkor én nem támogatom ezt. Ez nem az MSZP-re jellemző, de hogy ezzel találkoztunk, és ezt akik a pártot elhagyták, sokszor el is mondták egyébként. És ezt én nem tartom jónak, mert ma egyre inkább az a folyamat, és ez is egy nagyon negatív folyamat, hogy az ellenzéki oldal kiegyezése helyett és a pártlogók összehúzása helyett megpróbálnak civil szervezetként működni, civil vidéken is, már a nagyobb városokban is, és így végül is az ellenzéki oldal párt, az ellenzéki szavazók lényegében pártok nélkül maradnak sok helyen, miközben a Fidesz pártként működik. Hát ez egy olyan folyamatot hoz, egy jobb oldalnak megvan a pártja, az ellenzéki oldalon meg a legnagyobb kicsi is olyan kicsi, olyan messze van az Fidesztől, mint a fene. Tehát én a pártokban hiszek, csak a pártoknak meg kell érteni azt, hogy változnia kell a politikának, de erről beszéltem az előbb.
Igen. Mekkora veszélyt jelenthet Karácsony Gergelyre, ha elindul Vitézi Dávid, amit most már hónapok óta lebegtet, és gyakorlatilag mindenki készpénznek veszi, hogy egyszer csak bejelenti az indulását?
Hát jelenthet veszélyt. Ugye többféle verzió van, hogyha Karácsony Gergelyre ráindul Vitézi, és ráindul a Fidesz is, akkor is más eredmény jön ki, de ha mondjuk a Fidesz támogatja Vitézit, mert úgy dönt, hogy a végén abba látja a szakértőben most a Fidesz újdonsült politikáját, akkor el fogja veszíteni. Tehát, hogy az, amit Ungár
Péter... Akkor el fogja veszíteni,
hát
Karácsony
szerintem
Gergely?
Igen, hogyha a Fidesz is a Vitézit támogatja a nap végén, és ilyen szenárió előáll, Tehát szerintem veszélyt jelent. Nagyon erős a Gergely. Én úgy tudom, hogy növekedni tudott az elmúlt időszakban, tehát ő a bizonytalanok, budapesti bizonytalanokból tudott szavazatot szerezni. Mi mindent meg fogunk tenni MSZP-sek, hogy ő talpon tudjon maradni. Mi őt támogatjuk mindenféleképpen, és nem lenne jó, hogyha visszavenné a Fidesz a várost semmilyen módon.
Kunhalmi Ágnes, köszönöm szépen, hogy itt volt. Ez volt a Címlap Kunhalmi Ágnessel. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra.